Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Kovács Klaudia védőnő, akivel az óvodáskorú gyerekekről fogunk beszélgetni nagyon sok területen. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Az előző riportban odáig jutottunk, hogy mi van akkor, amikor a gyermek feláll és biztonsággal jár, de azért itt a járást azért tegyük rendbe, egy korhatárt is, hogy tólig mikor van az, amikor már valóban önállóan megy, és ez már teljesen biztos.
Az 1-3 éves kor között van, hogy a nagy mozgások tovább folytatódnak. Ugye a mászást azt már beszéltétek, de még mindig szerepet játszik ebbe az 1-3 éves korban a mászás. Hiába állnak még fel, van, hogy biztosabbnak látják azt, hogyha leülnek és mászva helyet változtatnak. Igazából az állás vagy a járást olyan 14-17 hónapos kor köré lehet tenni, amikor kifejezetten már tényleg a járásról van szó. Onnantól kezdve kezdődik el, hogy a lépcsőn való mászás is, hogy a korlátba vagy szülőbe kapaszkodva lépked fölfele a lépcsőn. Ebben a korban jelenik meg az is, hogy már ha elkezdődik a járás, utána már ilyen kisebb méretű székekre is le tudnak ülni, akkor a küszöböt átlépik, esetleg még ilyen pipiskedés is megjelenik, hogy az asztalra föl tudjanak nézni, ugye, hogy mit csinál a szülő. Nagy egyéni különbségek vannak abban, hogy mikor kezdődik el ugye a járás pontosan, de ha már biztossá válik a járás, utána elkezdődik a guggolás. Először kapaszkodva, támaszkodva guggolnak, majd pedig, ha meg tudják tartani az egyensúlyukat, akkor már simán guggolnak, és tudnak közben játszani is.
Itt egy pillanat rájunk, megint visszaugornék oda, amikor mondtad, hogy az állás alatt még a mászás is nagyon fontos, és nagyon sokáig megmarad. Mennyi ideig maradhat meg? Én emlékszem a saját gyermekeimnél, hogy sokkal-sokkal gyorsabb, tehát mászva, mint a villám, és nagyon sokáig alkalmazta még az egyik gyerkőcöm azt, hogy mászva, mint a, nem is tudom, fénysebességgel jutott az egyik pontból a másik. Meddig jó, vagy meddig nem rossz, hogyha megmarad a mászás?
Igazából a mászás nem rossz, ha megmarad, annyi, hogy a járás is kerüljön előtérbe, tehát azt is használja a gyermek. Tehát, hogyha a járás is szerepet játszik, nem csak a mászás, akkor a mozgás fejlődésében nincs elmaradás, tehát nincs probléma, hogyha tovább mászva. Sőt, van olyan gyerkőc, akinél elmarad a mászás, és azt ebben a korban a szülővel együtt, testvérekkel együtt be lehet pótolni, hogyha arról van szó, mert segíti az értelmi fejlődését.
Térjünk vissza akkor a guggoláshoz. Ez az a legcukibb kor szerintem, amikor legugol egy óvodás kisgyerek, és ott matat a földön, vagy bármihez, amit elért. Mi minden történik akkor, hogyha már le tud guggolni, hogy fejlődnek tovább?
Ha már le tud guggolni, ugye, akkor már a homokozástól kezdve azt megkönnyíti a dolog, akkor minden, amit a földön tud végezni, játszás, ez mind előtérbe kerül, építeni elkezdenek ebben a korban, ugye, van, hogy csak egy-két kockát, de egy idő után már akár egy építményt is létre tudnak hozni. A játékokat, ilyen guggolásos játszások is előtérbe kerülhetnek, úgyhogy igazából ennyi.
Mit mondanak a szülők? Mennyire könnyű idáig eljutni? Nagy türelem kell hozzá, mondjuk akár baleset megelőzés szempontjából, vagy sokat esnek és ütődnek meg a gyerekek ez alatt az időszak alatt?
Hát igen, az elég sok van, de igazából epcsont befor szokták mondani. Sajnos ez a korszak ilyen, tehát hogy ezt nagyon nehéz kivitelezni. Van olyan szülő, aki saját magát hibáztatja emiatt, pedig nem kellene, mert ez bárkivel előfordul. Persze oda kell figyelni, óvni a biztonságukat, de nehéz kiküszöbölni azt, hogy ne legyen egy-két lila folt, vagy esetleg több.
Mennyire vannak túlféltő szülők ma? Mi az arány? Tehát, hogy ki az, aki tényleg hagyja szabadon, mert azért ez nyilván attól is függ, hogy mondjuk egy gyerek milyen, mert van olyan gyerek, aki elég biztonsággal veszi ezeket a mozgásokat, és nem csinál olyasmit, amivel magát veszélyeztetni, de van olyan is, tudok olyat is, aki mondjuk fel tud állni, és utána elengedi magát is eldől, tehát nincs benne egy ilyen kialakult mozgásszokás. Mennyire féltőek és mennyire megengedőek most a szülők?
Én úgy gondolom, hogy 50-50%-ba tenném az arányát. Igazából vannak olyan szülők tényleg, de szerintem gyerekfüggő is, hogyha a gyerek biztonságosnak tartja a mozgását, óvatosabban lépked, mert ugye ha ő úgy érzi, hogy biztonságos, akkor lép, de óvatosabbá veszi a formáját a dolognak, hogyha valamibe tud, azonnal inkább megkapaszkodik, és akkor a szülő is óvatosabb. Viszont van olyan gyerkőc, aki meg szabadon mászkál, tehát őt nem, nincsenek korlátai, és annál szerintem a szülő is néha korlátlanabb, és jobban elengedi a gyermeket.
Hogy melyik is a jobb, erről fogunk még beszélgetni a folytatásban, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kovács Klaudia védőnővel, és ott tartottunk, hogy milyen is az, amikor féltő szülővel találkozunk, aki hát azt hiszem, hogy talán túlféltő is, és amikor túl engedékeny. Mondjuk nézzünk egy kisgyereket, én nekem erről a korszakról az jutott az eszembe, hogy szinte kamikáze gyerekek vannak, hogy mindent belevetve, majd hogy nem félelemérzet nélkül mindenféle mozgást kipróbálnak. Mit tud ilyenkor tenni a szülő, és mit mondanak a szülők, hogy milyen ez az időszak számukra?
A szülők azt mondják, túl kell élni ezt a korszakot, tehát hogy ezt nagyon nehéz elviselni. Féltik persze a gyermeküket, de ha korlátozzák, mivel hogy ez az 1-3 éves kor azért a DAC korszakról is szól, nagyon nehéz őket megállítani ebben. Én úgy gondolom, hogy ha van egy gyerkőc és sok minden mozgásformát kipróbál, illetve próbálkozik a határokkal, engedni kell, de ott kell mellette lenni, és ha bármi van, akkor segíteni rajta, hogyha probléma adódik. Viszont a túlféltést én úgy gondolom könnyű mondani, de próbálja meg az ember egy kicsit elengedni, vagy az édesanyák, ugye leginkább ők vannak otthon a gyerkőcökkel, elengedni ezt, mert lekorlátozza a gyermeket is ebben, és a mozgása sem úgy fog fejlődni, mert túl van féltve. Például elesik egy gyermek, ha az van neki mondva, hogy úristen, jaj, ott elkezd sírni, viszont ha semmi baj, megfogtál egy nyuszit, állj föl, akkor onnantól kezdve megy tovább, és semmi probléma belőle.
Hogy látod azt, hogy a szülők mennyire tudják elengedni a gyereküket? Mert itt a túlféltés mondjuk egy jó mozgású gyereknél, ahogy is említetted, nagy korlátokat tud szabni, ami egyébként kár, mert ebben a korszakban hihetetlen sok fejlődési lehetőség van a mozgás által. Hogyan tudnak ezen túllépni, illetve tényleg mennyire féltik túl a gyerekeket?
Szerintem ez változó, tehát nem tudok ilyen arányt mondani, hogy körülbelül ki az, aki túlféltő, ki az, aki nem. Hogy lehet túllépni, ez csak is úgy, hogyha az anya saját magában, vagy a szülő saját magában ezt eldönti. Ezt sem én, sem a kolléganőim nem tudjuk elmagyarázni, hogy hogyan lehet, de hagyni kell a gyermeknek minél jobban, hogy megismerje a világot.
A család hogyan áll ebben a kérdésben? Nekem az a tapasztalatom, hogy leginkább a nagyszülők azok, akik már nagyon féltők, és ők tudják talán megijeszteni az anyukákat, akik kevésbé féltők, tehát itt nehéz viszonyokról beszélünk. Mennyire áll a család ilyenkor a gyerekek és az anyukák mögé?
Sokban, tehát nem csak ebben a témában, hanem úgy kb. Mindenben. Azért a nagyszülők teljesen más világban nőttek fel, más évtizedekben nőttek fel, ezáltal ők más szabályokat tanultak meg, nagyon befolyásolják a szülőket, tehát a gyermekeiket abban, hogy hogyan neveljék az unokákat.
A másik dolog, ami eszembe jutott ezzel a korosztállyal kapcsolatban, hogy ahogy mondtad, hogy más évtizedekben nőttek fel a nagyszülők, óriási lehetőség van arra, hogy a gyerekeket elvigyük, akár egy játszóház, akár fejlesztő játékok. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből jóval nagyobb a kínálat. Használják ezt a szülők?
Igen, persze egyértelmű, hogy használják. Én úgy gondolom, előfordul az is, hogy ebben a szempontban nem biztos, hogy a nagyszülő ezt támogatná, hiszen ők otthon nőttek fel, ha volt kert, akkor a gyermekek ott játszottak, nem pedig játszóházakba mentek. Nagyon jó dolgok ezek a játszóházak, babamama klubok, viszont téged kell benne tartani.
Nézzük azt, hogy a mozgásfejlődés, ugye beszéltünk már állásról, járásról, mászásról 1-3 éves kor között, de a világ felfedezése miatt mennyire szélesedik ki ez 3 éves korig? Mi mindent csinál egy ekkora gyermek?
Hát nagyon sok mindent csinálnak mozgásban. Igazából ugye 2 éves korban már biztosan jár és szalad is, elkezd futni is, de az még kissé bizonytalan, ott hamarabb előfordulhat esés. Olyan 2,5 évesen már váltott lábbal lépcsőn jár, főleg, hogyha otthon van lépcső, akkor meg jóval hamarabb megtanulja ezt a váltott lábbal való közlekedést, elkezdenek ugrálni, labdát rúgni, nagyon sok minden mozgásformával megismerkednek ebben a korban.
Előfordul-e olyan, hogy mondjuk van egy nagyon-nagyon tehetséges gyerek, és mondjuk már a sportra is gondol a szülő, mondjuk nyilván nem 2 évesen, de akár a 3 éves kor küszöbén már igen.
Előfordulhat, igen, én focizok, és szoktam látni, hogy nagyon sok gyermek a sportpályán már focizik, és akár ilyen idős korban is. Jó, hát még nem nevezhető olyan nagy futballnak, de hogy legalább ismerkedik a sporttal, sőt támogató is, mert legalább az elhízást ezzel megpróbáljuk kiküszöbölni.
Gondot okoz már az elhízás az óvodás korban is?
Sajnos igen.
És ez mióta van körülbelül, mióta van ez a változás? Mert én, ahogyan emlékszem, azért ez nem egy olyan nagyon-nagyon régi probléma.
Úgy gondolom, hogy a szülők többsége úgy próbál meg megfelelni a gyermeknek, hogy nagyon sok mindent megad, és emiatt akár úgy, ha ő édességet kér, vagy chipset, vagy ilyesmiket kér a boltban, akkor ezt próbálják meg megadni, mert hogy a gyerek ezt kérte, és inkább a gyerek irányítja a szülőt sokszor, nem pedig a szülő a gyermeket.
Igen, hallunk ilyen történetekről, hogy mennyire van ez így, erről fogunk továbbiakban beszélgetni, és természetesen az óvodáskorú gyermekek táplálkozásáról. A zenék után jövünk vissza.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kovács Klaudia védőnővel. Most jön a táplálkozás, ami nem egy egyszerű dolog. Szerintem a baba életében semmikor sem, mert amikor szopik, akkor néha azért nehéz eltalálni, hogy mennyit eszik, amikor már hozzátáplálunk, hogy mit akar megenni, vagy hogy szereti. Ezzel az óvodáskorú időszakkal mit tudnak kezdeni a szülők? Mi az, ami jó, és mi az, ami esetleg nem?
Hát igazából 1 és 3 év között már elég szabad a táplálkozás terén a választási lehetőség. Már általában ilyenkor azt eszik, amit a családban mindenki, tehát amit a családnak főz otthon anya vagy apa, azt fogja ő is megenni. Mi itt inkább arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a túlzott fűszerezés kerülendő, a cukor, a só, ennek mindenféleképpen kerülendő a használata. Előtte is felszoktuk rá hívni a figyelmet, de sajnos nem mindig van betartva.
Mi van akkor, hogyha egy szülő mondjuk akár azt adja a gyerekének, amit a gyermeke szeretne? Mennyire mondhatjuk azt, hogy engedékenyebbek mondjuk a táplálkozásban a szülők, mint régen? Mert régen úgy gondolom, hogy a kiírt dolgokat, meg az előírt szabályokat szerintem sokkal szigorúbban betartották az anyukák.
Valószínűleg, hogy jobban betartották, ugye én régen még nem nagyon tudtam ezt követni. Azt látom, hogy sokkal engedékenyebbek most a szülők. Sajnos az a veszély ennek, hogyha azt teszik a gyermek, amit ő akar, hogy sokszor ez egyoldalú táplálkozássá válik, nem ismeri meg az új ízeket, és lehet, hogy közben szeretné, csak egyszerűen a színe miatt nem fogja elfogadni, holott az íze meg lehet, hogy tetszene neki. Akár ugye ez is vezethet elhízáshoz.
Hogyha óvodába lép a gyermek, ugye itt az óvodáskor előttről beszélünk, de azért 2,5 éves korban már kerülhetnek óvodába, tehát 3 éves korig érinthetjük az óvodába lépés időszakát. Ott a táplálkozás mennyire válhat mondjuk egy pozitív tényezővé a gyermek életében, mondjuk, hogyha a társai szívesen is jó lesznek mindent.
Sokszor mondják a szülők, én most már egyre többet hallom, ugye már elég hamar közösségbe kerülnek a gyermekek, nagyon ritka az, amikor 3 éves korig otthon vannak. Úgyhogy ugye a közösségbe kerülés révén más mellett esznek a gyermekek, ez nem mindig adott otthon, hogy együtt tegyen a család, hanem először meg van etetve a kisebb gyermek, és utána a többiek esznek. Emiatt lehet, hogy az étvágya se olyan a gyermeknek, viszont a közösségben, hogy együtt esznek, ez jó hatással van, látja, hogy a másik megeszi a levest is, a másodikat is, így ő is kénytelen lesz megenni, hogy ne essen ki a kegykosárból, vagy ne essen ki a sorból. Én úgy gondolom, hogy mostanában már pozitív élményekkel jönnek a szülők, hogy igenis a gyerek megeszi a levest is, a másodikat is, és nem csak egyfélét eszik.
Ez az az időszak a gyermekek életében, amikor az édesség is bekerül, mondjuk hát nem annyira a táplálkozási folyamatban, nem inkább a nasolnivaló dolgok közé. Mennyire eltérőek most a szülők? Milyen hamar engedik meg ezeket az édes finomságokat, kekszeket, csokoládékat és ezt az óriási kínálatot, ami most van a gyermekük számára megkóstolni?
Hát ez nagyon változó, de a többségre azt tudom mondani, hogy elég hamar. Én úgy gondolom, hogy van, aki már 1 éves kor előtt is megengedi ezt. Az lenne legmérvadóbb, hogyha a gyermek akkor enne először ilyen édességet, vagy akkor lenne megismertetve vele. Inkább 1 éves kor után, amikor már mondjuk a fogmosás is előtérbe kerül, hogyha már nem is az, hogy egyedül tud, de már próbálkozik a fogmosással, hiszen ugye azért a fogakat eléggé tudják rongálni az édességek, vagy a nasik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az lenne a legcélra vezetőbb. Mert azt nem lehet kiküszöbölni, hogy ne találkozzanak ezekkel a nasis dolgokkal.
Mi a helyzet a táplálkozási igényel ebben a korban? Ugye ez is nagyon változó, ez egy óriási mozgásos időszak, hatalmas fejlődési ciklusokkal. Mennyit szeretnek enni ilyenkor a gyerekek? Miről számolnak be a szülők? Többet esznek, kevesebbet esznek? Ez hogy alakul náluk?
Tehát ez is egyéni különbségeken múlik, de általában azért az étvágyuk ilyenkor igencsak megnő, bár ugye még mindig a fogzás előtérbe kerül, tehát emiatt az étvágyuk akár csökkenhet is, de viszont a nagy mozgás folyamatok miatt azért az étkezési igényük is megnő.
A táplálkozáshoz ebben az időszakban az is hozzátartozik, hogy a gyermekek esetleg már önállóan esznek. Ez hogy fejlődik és hogy változik ebben a korban?
Ez is változó, de olyan 16-18 hónapos kor körül tehető az, hogy a gyerekek próbálnak önállóan enni. Még nem tisztán, de próbálkoznak. A kanállal is megpróbálnak ismerkedni. Ugye először leginkább a kanállal ismerkednek, utána esetleg a villa és a gyengébb kés használata. 2-2,5 éves kor körül van az, már képesek arra, hogy tisztán egyenek, és a ruházatuk ne legyen ételmaradékos.
Ezt gondolom, hogy a családnak is nagy élmény, mert amikor már végre a szájába tudja tenni a falatot, akkor biztos vagy benne, hogy mindenkitől dicséretet kap a pici.
Igen, így van. Ráadásul ugye azt is előtérbe helyez ilyenkor, hogy akkor a családdal már együtt tud enni, ami azért megint csak növeli a gyermekek étvágyát, hisz a családdal való együttevés azért mindenki jobban szeret közösségben enni, mint sem egyedül.
Ez biztos vagyok benne, hogy így van. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést, és jön ennek az időszaknak szerintem az egyik, hát nem is tudom, legnehezebb problémája, amikor a szobatisztaságot kell elérni a gyermeknél, pró és kontra, hogy milyen módszerek, ötletek vannak és milyen sikerek, ezekről beszélgetünk tovább.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A szobatisztaság kérdése következik most itt a folytatásban. Kovács Klaudia védőnővel beszélgetünk tovább. Mikor van az ebben az időszakban, az 1 és 3 éves kor között, amikor egy szülő észreveheti, hogy már valószínűleg a szobatisztaság felé lehet terelni a gyereket, vagyis hogy el lehet ezt majd kezdeni már?
Általában olyan 1,5-2,5 éves kor közé, tehát 1 év intervallumra satszoljuk azt, hogy egy szobatisztaság kialakuljon. Fontos, hogy a gyermek észrevegye azt, hogy mikor ürít vizeletet vagy székletet. Ha ez tudatossá válik nála, onnantól lehet kezdeni a bilire szoktatást.
Hogy tudja észrevenni a szülő saját gyermekén, hogy akár ez már a tudatos időszakban van?
Például úgy, hogyha játszik, és megáll a játékkal, tehát leteszi a játékot, vagy ha futkározik, és megáll, és utána kipirul az arca, akkor vagy elbújik, esetleg ezek szoktak még, akkor innentől kezdve a mászülő is tudja, hogy itt valami történt.
Hogyan lehet elkezdeni? Mi az, amit érdemes először a gyerekeknek odarakni? Hogyan lehet ezt a tudatosságot elmélyíteni bennük?
Hát egyrészt azért oda kell figyelni arra, hogy a gyerkőc értelmi fejlődése hol van. Én gondolom, hogy először egy bilivel kellene kezdeni, de már kitaláltak ugye ilyen WC-szűkítőket is, de úgy gondolom, hogy tudatos legyen neki, a bili az elsősorban megfelelő, és ha annyira tiltakozik ellene, akkor utána lehet használni a WC-szűkítőt. Igazából az a lényege, hogy mutatni kell neki a bilit, hogy oda mi való, mit kell, nem kell a szülőnek vagy a testvérnek belepisilnia, vagy ilyesmi, hogy a gyermek tudja, de ha van rá lehetőség, akkor viszont lehet, hogy ezt is be kell vetni, hogy a gyermek szoba tiszta lehessen.
Hogyha meglátja a gyermek, hogy már oda tudott pisilni, vagy esetleg a székletét oda tudta üríteni, akkor hogyan kell tovább menni, hiszen ez a folyamat azért itt még csak elkezdődik, én úgy gondolom.
Így van. Fontos az, hogy meg legyen dicsérve, mert minden dicséret egy pozitív visszajelzés a gyermeknek, tudja, hogy jól csinált valamit. Fontos azért az is, hogy egy bili előtérbe legyen, tehát hogy tudja, hogy hova kelljen menni, hogyha arról van szó. Elő lehet akkor már venni ilyen pamutbugyikat is, hogyha már volt egy 2-3 napig folyamatosan bili beürítés, akkor utána elő lehet venni ezeket a bugyikat, és az legyen rajta napközben, viszont a nappali alvás, vagy az éjszakai alvása, vagy ha elmennek otthonról, akkor szintén vissza kell húzni a pelenkát.
Mikor éri el azt az időszakot a gyermek, amikor már biztonsággal úgy mondjuk, hogy rajta hagyható egy kis bugyi? Mikor tudja a szülő ezt eldönteni, vagy ezt mindenki a saját gyerekéről tudja megítélni?
Szerintem igen, mindenki a saját gyermekéről, ugye nem nagyon lehet beskatujázni a gyermekeket. Ami fontos, hogy ha már például egy alvásból is felébred, és jelzi azt, hogy pisilni kell, vagy kakilni kell, akkor egyértelműen tudhatja a szülő, hogy akkor itt a gyermek készen áll a szobatisztaságra.
Mit mondanak erről az időszakról a szülők? Én azt hiszem, hogy ilyenkor kellett a táskát bővíteni, legalább 3 felszerelés tiszta ruha legyen, mert bármikor előfordulhat baleset. Milyen tapasztalatokról számolnak be?
Ez így van, a szülők is ezt mondják, hogy azért lehet, hogy a pelenkából is el kellett rakni 2-3-at, de hogy itt a tiszta ruhától kezdve minden nadrág, bugyi, minden, sőt van, hogy zokni is kell, tehát mindent bővíteni kell a táskába. Úgy gondolom, hogy azért ez egy szülőnek is egy sikerélmény, úgyhogy nem hinném, hogy teher lenne, hogy egy kicsivel nagyobb táskát kell vinni magukkal.
Mi az, amire azt mondhatjuk, mondjuk itt azért visszalépések is előfordulhatnak, ami problémát okoz? Tehát, hogyha egy szobatiszta gyerekről már tudjuk, hogy valóban megbízható, és mondjuk már nappal abszolút nem történik se bepisilés, se beszékelés, hogy mi az, ami előfordulhat? Mert azért nyilván itt a visszalépésekről beszélünk, tehát előfordul, hogy egy játék közben mondjuk bepisül, tehát hogy mennyi idős korig lehet még mondjuk idézőjebb ilyen baleset, ami természetesnek számít?
Igazából mérlegelni kell a helyzetet, tehát én úgy gondolom, hogy így 3 éves korig is még előfordulhat az, hogy történik bepisülés. Ami fontos, hogy ha van a családban mondjuk konfliktus, esetleg egy szülő válása, vagy kistesó születése, vagy egy haláleset a családban, ezek biztos, hogy hozhatnak még váratlan bepisilést. A lényege annyi, hogy ne legyen a gyermek leszidva, mert így is bűntudata van amiatt, hogy ő most belepisilt a bugyiba. Nem kell dicsérni, de szeretettel át kell segíteni ezen a helyzeten.
Azt hiszem, hogy talán ez a legnehezebb, hogyha valami ilyesmi problémával találkozik a szülő, mert akkor a terhek mellett még ugye ez is egy plusz problémát jelent. Mekkora önuralom van a mai szülőkben, hogy ne tegyék meg ezt, amit mondtam. mondtál, hogy ne szidják le őket, és legyenek türelmesek, mert szerintem ez nem egy könnyű feladat.
Így van. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz is mérlegelni a helyzetet, hogy az ember próbálja magát visszafogni esetleg, hogy ne szidja le gyermekét. Változó, hogy milyenek a szülők. Nem tudom azt mondani, hogy most egyik-másik milyen. Én úgy gondolom, hogy az legyen a céljuk, hogy a gyermek ebben ne szenvedjen kárt. Hogyha véletlen is bepisil, akkor ebből ne legyen nagy tragédia.
Az éjszakai szobatisztaság az még egy különös kérdés, ezzel fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést. Kovács Klaudia védőnővel a szobatisztaságnál tartottunk, és az éjszakai alvásnál, amikor is ugye nyilván a pelenka már lekerül. Mennyi idő az, amikor valóban egy egész éjszakát kibír egy kicsi, és mit lehet csinálni, hogyha ez először nem sikerül?
Nem nagyon tudjuk életkorhoz kötni, még akár 6 éves korig is előfordulhat éjszakai bepisilés. Inkább a szülők ezt úgy próbálják kiküszöbölni, hogy felkeltik éjszaka a gyermeket, ami sajnos sokszor nem tudatos a gyermeknél, tehát kimegy pisilni, mert a szülő kiviszi, de ő nincs avval tisztában, hogy este felkelt, vagy éjszaka felkelt, és kiment és pisilt. Tudja a szükségleteit tartani, váratni egy kicsit, akkor ugye ez az éjszakai bepisilés majdnem fog megtörténni. Hogy ezt a gyermek mikor éri el, ez egyénileg változó.
Mit tud tenni a szülő mondjuk segítségként? Mert azért vannak trükkök lefekvés előtt esetleg, hogy lehet úgy, hogy mondjuk ne egy óriási folyadék mennyiséggel a pocakjába feküdjön le a gyermek. Szóval mit szoktak csinálni a szülők?
Hát igen, ez nagyon fontos, hogy azért ne egy litert vagy egy fél liter kakaót ott megígyon este, mert az valószínű, hogy nehezíti azt, hogy kibírja az egész éjszakát. Inkább napközben igyon folyamatosan folyadékot, és mielőtt elmegy lefeküdni, még ha egy kis mesenézés van minden, akkor utána még kimegy, és akkor pisil egyet, és utána hát, ha átbírja ezt az éjszakát úgy, hogy nem pisil be.
Hogyan lehet itt biztatni a gyermekeket? Ugye ez nagyon-nagyon magas ez a 6 éves életkor, tehát itt azért előfordulhat, hogy a szülőknek a türelme a végén már fogytán van. Mi az, amit nem szabad tenni a gyerekkel, nehogy elbizonytalanítsuk ebben a helyzetben?
Hát ami nagyon fontos, hogy nem szabad tényleg megszégyeníteni vagy leszídni. Nagyon nehéz a szülőnek is ezt koordinálnia. Ha elő is fordul az, hogy netán leszídja a szülő, akkor utána kérjen tőle bocsánatot és magyarázza meg, hogy nehéz napja volt és véletlen rajta csattant a dolog, de hogy nem kifejezetten arra irányult, hogy ő bepisílt, hogy az egy rossz dolog. Nem rossz dolog egyáltalán, nehéz nekik azért a szükségleteiket tartani. Ami tényleg fontos, hogy ha bármi is történik, bepisil, akkor bátorítani kell, hogy nem baj, majd legközelebb nem fogsz, de nem szabad egyáltalán leszidni.
Ez az életkor, ahogy így beszélgettünk, mozgásról, táplálkozásról, szobatisztaságról szerintem az egyik legnehezebb időszakot viseli magában, méghozzá a dac korszakot. Mit mesélnek az anyukák, hogyan élik ezt túl, vagy mit tudnak tenni ellene?
Nehezen élik túl. Igazából tenni ellene nem nagyon tud semmit az ember. Van olyan gyermek, akinek kevés ideig van ez a dac korszak megjelenése, van olyan, akinek ez az 1 és a 3 év között kb. Végig. Ez egy bevezetés a kamaszkorra. Sok szülő nehezen viseli, sajnos tenni ellene tényleg nem tud mit. A határokat feszegetik a gyermekek ebben a korban, és azt a szülőnek is tisztában kell lenni, hogy mennyit enged meg, mert amennyit ebben a korban megenged, az későbbiekben a gyermek addig el is fog menni.
Milyen történeteik vannak az anyukáknak? Szóval ez szerintem ez a legnagyobb türelmet igénylő korszak. Nagyon rémes egyébként, mert főleg mondjuk, hogyha egy utcai közlekedésre vagy egy boltban lévő vásárlásra gondolok, ott azért adódnak helyzetek.
Azt mesélik a szülők, hogy elég kellemetlen. Nehéz kivitelezni azt, hogy például tényleg egy boltban, hogyha ott rájön a dac korszak, és már pedig az akaratát érvényesíteni akarja, hogy a szülő mit válasszon, hogy azt, hogy nézze az egész vásárlóközpont, vagy pedig ellenkezzen a gyermekkel, ne ellenkezzen a gyermekkel, és adja meg azt, amit szeretne. Ez nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik a jobb, bár értelemszerűen, hogyha a gyerkőszné be akarunk vezetni valamit, akkor sajnos választani kell azt, hogy mindenki minket nézzen.
Én úgy gondolom, hogy a következetesség ebben az időszakban elengedhetetlen, különben nem alakul ki egy jó megoldás a család számára. Milyen segítséget kapnak mondjuk a második generációtól, mondjuk a nagyszülőktől az anyukák? Azért ez sem egyszerű ebben a helyzetben.
Néha nem mindig segítség ebben a korszakban, tehát sokszor, amit anya-apa nem enged meg, azt a nagyszülő igen. Azt szokták mondani, hogy a szülők azért vannak, hogy neveljenek, a nagyszülők meg azért, hogy elrontsák azt. Igazából nincs is ezzel probléma, hogyha a gyermek tudja azt tartani, hogy a nagyszülőnél mit szabad, és a szülőknél mit szabad.
Erre az időszakra az angoloknak van egy nagyon jó mondása, a terrible two, a szörnyűséges kettő, tehát ez az az időszak, amikor ezek a nehézségek jönnek, de azért úgy gondolom, hogy túl lehet ezt élni. Mi az, ami ilyenkor igazán kedves és szép és jó, hiszen talán a legnagyobb kommunikációs csatorna ilyenkor van a gyerekeknél, amikor már mindent el tudnak mondani, meg tudják szeretgetni az anyukájukat, tehát ennek a kornak talán ez az első ilyen nagyon-nagyon intenzív része.
Már bővül a szókincsük ebben a korszakban. Nagyon figyelni kell arra is, hogy az ember mit mond ki ilyenkor, mert a ismétlés az nagyon hamar előfordulhat, de ettől függetlenül igen, ilyenkor már sok mindent ki tudnak fejezni a gyermekek is, és ha látják azt, hogy olyan szót mond, ami tetszik a szülőnek, akkor ezt egyre többet fogja használni, és egy idő után viszont már ugye a mondatba foglalás is megjelenik, ugye a harmadik év, sőt már akkor egész több összetett mondatokat is tudnak mondani.
Akkor gondolom, hogy a szülők ilyenkor nagy örömmel számolnak be ezekről az eseményekről.
Igen.
Hát nagyon szépen köszönjük az információkat. A kisdedkor, az 1-3 éves korig tartó időszak nagyon sok szépséget és nagyon sok nehézséget is tartogat. Kitartást kívánunk a szülőknek, és köszönjük szépen az információkat és tanácsokat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kovács Klaudia védőnővel beszélgettünk az előző percekben, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.